Köszönjük a lehetőséget, hogy összegyülekezhetünk a mai napon is az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És a Te ígéd, Atyám, azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek az Úr Jézus Krisztus szent nevében, ő ott van közöttünk. Köszönjük, Uram, hogy Te ma is jelen vagy. Hálát adunk a gyülekezet angyaláért, hogy itt van velünk. Köszönjük a Szent Szellemedet, aki már is bekapcsolta a gyógyítások ajándékait, és hiszük, Uram, hogy a kenet árad és árad és árad, és a mai napon is jelek, csodák, gyógyulások és szabadulások történnek ugyanúgy, ahogy a korai egyházban. Mert Te, Uram, nem változol. Nálad, Atyám, nincs változás, és még a kilátása sincs meg annak, hogy megváltozzon a Te evangéliumod. Mert ez örök időkre lefektetett igazság. Hálát adunk a békességedért, köszönjük a megtartó kegyelmedet mindannyiunk felett, a gyülekezet hozzátartozói felett a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk a Te ígédért, amin növekedhetünk, és megerősödhetünk szellemben. Köszönjük a szellem kardját, Isten igéjét, amivel az ellenség minden tüzes nyilát megoldhatjuk. Naponta felöltjük a szellemi fegyverzetet, és ellenállunk a pusztítónak. És mi a győzelem útján járunk, mert győzelemre hivattunk el a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, mindazt, ami tőled származik. Köszönjük az isteni fajta örök életet, a Zoé életet, hogy ez a miénk. És köszönjük, Atyám, hogy Te használsz bennünket arra, hogy másokat is az új életre hívjunk el. Megmutassuk azt az utat, amelyen keresztül elérhetnek Téged. Tiéd a dicsőség, Uram, mindörökön örökké. Amen. Köszönjük a szomszédodat, és emlékeztest, hogy az örök élet a tiéd. Forró szeretettel ölelünk benneteket. És rögtön elimádkozzuk a védelmet azok felett, akik meleg munkáján dolgoznak, vagy napon a szabadban dolgoznak. A Zsoltár 121.6-os alapján megvalljuk felettetek és mindazok felett, akik forró körülmények között dolgoznak, hogy a nap nem szúrja meg őket. A nap nem szúr meg benneteket. Ezt elő lehet venni és lehet imádkozni. Megvallani pontosabban, a hitmegvallást tenni ezzel kapcsolatban. Egy rövid imát mondunk, még az evangelizációs alkalommal kapcsolatban. Ima az elveszettekért. Következő imádságot megvalljuk a Ságvár és a környező településeken élő fölött.
Ima az elveszettekért. Atyám, meg van írva az igédben, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások, hálaadások minden emberért. Ezért, Atyám, eléd jövök imádságban ezen a napon a világ elveszettjeiért, minden emberért, asszonyért és gyermekért, innentől a világ legszélső határáig. Megkérlek, Atyám, mint az aratás urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy az evangélium örömhírét hirdessék. Ahogy imádkozom és közben járok értük, hiszem, hogy ezreknek lesz alkalmuk arra a mai napon, hogy Jézust befogadják a szívükbe, hogy Jézust megvallják uruknak és megváltójuknak. Mert mindenki felett, akinek megvan a lehetősége, hogy Jézust urává fogadja, megkötözlek Sátán, hogy ne tud megvakítani őket az Antikrisztus szellemével. Megparancsolom Jézus nevében, hogy levedd a kezed róluk, és elállj a gonosz szándékaiddal. Mennyei Atyám, hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent Szellem vonzásának, és Jézushoz térnek a Te jóságod és szereteted által. Megértést kapnak a szívükben Jézusról, és kikerülnek az ördög hatalmából. Megnyitják szívüket, és a sötétségből a világosságra, a Sátán birodalmából hozzátérnek. Köszönöm neked, drága mennyei Atyám! Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Az örökkévaló királynak pedig a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökkön örökké. Ámen.
Folytassuk nyelveken.
Velemre lemeket esére lemen, tesztára lemeket esére levol lesz, a lemeket esére lemeket esére levol, lemer lemeket esére lemen, titte lemeket esére lemeket, hozsa lemeket, pár lemeket esére betesze lemeket esére lemen, lemer lemeket esére.
A szent vérrel hintjük meg az egyházunk szolgálóinak a szolgálati útjait, jövet és menet a Jézus nevében. Megparancsoljuk, hogy a gonosz erők távozzanak az útból, és kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy vigyázzák az ő útjaikat a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy Te adod a szavakat a szolgálók szájába, hogy azt szólják, ami a Te akaratodban van. Nyitott szíveket, halló füleket és látó szemeket rendelünk, és kiárasztjuk a kijelentés, bölcsesség és tisztánlátás szellemét a hallgatóság felett, akik megértést nyernek a Te igédből, a Jézus nevében. Eléd hozzuk, Atyám, az ifjúsági szolgálatot. A szolgálat felett növekedést szólunk, és a szolgálathoz tartozó gyermekek és családjaik felett megkötjük a sötétség minden erejét. Levágjuk Jézus nevében a kötelékeket, a bilincseket, a láncokat, és azok leesnek és szabaddá válnak ezek a családok a Jézus nevében. Minden területén, úgy egészség területén, mint anyagiak területén a Jézus nevében. Megtiltjuk, ördög, hogy fogságba tartsd Isten népét a Jézus nevében. Szabadulást szólunk felettük a Jézus Krisztus szent nevében. És köszönjük, Atyám, hogy Te vezeted a lépéseiket a Szent Szellemed által, hogy elkerüljék a csapdánkat, amit az ellenség készített a számukra a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy a vasárnapi evangelizációs alkalmunkon nagyon sokakat megragadsz az elveszettek közül és a gyógyulni vágyok közül, és elhozod az összejövetelre, ahol megértést kapnak a szívükben, befogadják a te gyógyító kenetedet, a szent erőt, és szabadon távoznak a Jézus nevében. És utána visszatérnek hetenként az összejövetelekre, hogy növekedjenek szellemben, megerősödjenek a belső emberükben, és győzedelmes életet élhessenek a Jézus nevében. Áttörést szólunk a gyülekezet növekedése felett. Áttörést szólunk a családok felett a Jézus nevében. Anyagiak területén, egészség területén a Jézus nevében. És az 1 Péter 2.24, valamint a Filippi 4.19 valóságát valljuk meg mindannyiunk élete felett, a távol levő családok felett is, a Jézus Krisztus szent nevében. Azaz, a testünket szent egészségnek nevezzük, és a pénzünket pedig mindenre elegendőnek nevezzük a Jézus nevében. Megáldjuk a magjaitokat, amit hittel és örömmel vetettetek a Jézus nevében. És köszönjük, Úr Jézus, hogy a magvetéseket te fogadod, és megáldod azokat, hogy bőséges aratásuk legyen a vetőknek a Jézus Krisztus szent nevében. Dicsőség a mennyei atyának. Hálát adunk a Szent Szellemnek, hogy gyógyításuk ajándékait bekapcsolta, és működnek. Izomban van gyógyítókenet, ízületben, arc, ideg területén. Szemben van gyógyulás, keringésben, és hólyag és húgyuti szervekben van a gyógyítókenet. Ez egy nagyon fontos dolog. Köszönjük az Úrnak. Halleluja. Mai tanítás címe a halálból az életbe. Ez nagyon aktuális most az evangelizációs alkalom kapcsán, ami lesz vasárnap. Hiszük, hogy nagyon áldott jelenléte lesz az Úrnak. Sajnos nem minden felekezetnél ismerik az evangelizációnak a lényegét, a fontosságát és az időszerűségét. Ugyanis a kegyelem kapujának a bezáródásáig, ennek az időkorszaknak a végéig tudjuk mi hirdetni az evangéliumot azok felé, akik még nem fordultak az Úr Jézushoz, akik még nem fogadták el őt. Hiszem, hogy a mai tanítás egy mély megértést ad azzal kapcsolatban, hogy miért is fontos hirdetni az örömhírt, az evangéliumot az elveszettek felé. A Biblia egy titkos könyv, de csak addig titkos, amíg a kulcsot nem találjuk meg hozzá. És miután megvan a kulcs a Bibliához, üzenetté válik a Biblia. Két szó meg is nyitja a megértést. Ez pedig az élet és a halál. A halál minden korszakban rejtélyesnek számított. A Biblia azt írja, hogy a fizikai halál az épp úgy ellensége Istennek, mint az embernek. A halál olyan, mint egy véreb, hogy megragadja az áldozatát és nem engedi, amíg szuszon benne. Az Édenkertben lépett be a halál, Ádám felségárulása és bukása következtében. És azóta is követi az emberi fajt. A mai napon is itt van a világban. De tudni kell, hogy a halál nem volt része a teremtésnek, és nem volt része Isten eredeti tervének sem. Lapozzunk el az 1 Tesszalonika 5.23-hoz, hogy az ember felépítését, a hármas lényét jól meg tudjuk érteni.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen.
Amen.
Ez az ige felsorolja az embernek a három alkotó elemét. Az ember szellem, van lelke, és testben él. a test az edény. És ebben lakik az igazi valónk, a szellemünk, amit nem látunk. Ti nem a pásztort látjátok, csak azt az edényt, amiben a pásztor lakik. Kicsit furcsának tűnik ez első hallásra, de ez így igaz. A halál pillanatában a szellem és a lélek az edényből, a testből kilép, és egy örök helyre költözik. Mielőtt még tovább mennénk, rajzolok a táblára egy nagyon érdekes ábrát, hiszem, hogy a segítségetekre lesz, hogy hogyan működik az ember. Először is S betűvel jelölöm az ember szellemét, L betűvel a lelkét, és a testet pedig T betűvel. A szellemünkkel kapcsolódunk a szellemvilághoz, a lelkünk területén van az érzelem, értelem és akarat, a gondolkodás, és a test pedig az edény, amivel a fizikai világhoz, az érzékszervek uralta világhoz kapcsolódunk. És ugye van 5 érzékszervünk, ez alapján különböző megtapasztalásaink vannak a fizikai világgal kapcsolatban. Most jön az érdekesség, látjátok jól? Azt mondja a Biblia, hogy a szellem nélkül a test halott. Tehát a szellem ad életet a testnek, és ide húzok egy nyilat a szellemtől a testig. Idáig azt hiszem rendben van. A testen keresztül működik a lélek, ismét egy nyíl a T betűtől az L betűig, és a lelken keresztül működik a szellem. Ez pedig egy egység, az ember egysége, amikor együtt van mind, akkor vagyunk emberek, mert a szellem, lélek és test egységben működik. És amikor a testből kilép a kettő, a szellem és a lélek, akkor ezt nevezik ugye halálnak, fizikai halálnak. Hiszem, hogy ez a kis ábra segített, mert az Úr ma magyarázta el ezt, hogy így talán szemléletesebb. Hogyan függ össze ez a három dolog? A három részünk hogyan függ össze? Lapozzunk el a Lukács evangélium 16. fejezetéhez, és itt megnézzük a gazdag és a Lázár történetét a 19-től a 26-os versig terjedő szakaszban. Nagyon tanulságos történet. Nem példázat, valós történet. Tehát a Lukács 16-ban a 19-től a 26-ig fogjuk olvasni.
Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő szemeit, kínokban lévén, és látta Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem el lángban. Mondta pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzel meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett mi köztünk és ti közöttetek nagy szakadék van, úgyhogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
Amen. Van itt két ember. Az egyik az Úrnak tetsző módon élt, ószövetségben vagyunk még, tehát nem volt feltámadás és nincs üdvösségre lehetőség, tehát ez még az ószövetségi időszak, ilyen értelemben. Lázár Istennek tetsző módon élt, ő Ábrahám kevelébe került, azaz Ábrahám dajkálta az ölében. Egy jó helyre került. És onnan került tovább majd a mennybe. A gazdag ember, aki nem Istennek tetsző módon élt, az a pokolba jutott. És ők elkezdenek beszélgetni. Apropó, az egyik a jó helyen van, a másik a rossz helyen van. A testük pedig el van hantolva valószínű már. És ők tudnak beszélgetni. Tudnak gondolkodni. Vannak érzéseik, hogy az egy szörnyű hely. Érzi a szenvedést. Hogy lehet ez? Hát úgy, hogy a szellem és a lélek együtt, a testből kilépve tovább él. És ezért nem mindegy, hogy a szellemünk, a lelkünkkel együtt hova fog költözni. Mi már tudjuk, hogy a jó helyre fog költözni, mert megvan az útlevelünk, a mennyei útlevelünk, azzal, hogy befogadtuk az Úr Jézust. Tehát mind a ketten tudatuknál voltak. Tudták, hogy mi van körülöttük. Amire szeretném a figyelmet nagyon felhívni, a szakadékra. Azt mondja az ige, hogy a menny és a pokol között egy olyan nagy szakadék van, hogy nem lehet rajta átjárni. Ez azt jelenti, hogy aki a mennybe kerül, az ott marad, persze miért is kívánkozna ugye a rosszabbik helyre, aki viszont a pokolba kerül, mert nincs meg az üdvössége, az is ott marad. Nem mehet át a mennybe. Nincs mód arra, hogy átmenjen. Nincs lehetőség. Nincs átjárás a két hely között. És nem szabad abba a hibába esni, hogy hát valakit ugyan az Úr elém hozott, de hát mégsem vezettem üdvösségre. Hát majd ha netán meghalna idő előtt, akkor majd imádkozom érte, és átimádkozom ugye a pokolból a mennybe. Imával senkit nem lehet átlapátolni. Mert ha nincs meg az üdvössége, akkor az a rossz helyre fog menni. Ha valaki meghal, a halála után egyetlen imát érdemes elmondani, a családtagok vigasztalásáért szóló imát. Már akkor nem tehetünk semmit az üdvösségéért. Az üdvösséget csak ebben a földi életben lehet elnyerni. Meg fogjátok látni, hogy miért. A Biblia háromféle halálról beszél. Van szellemi halál, azaz Istentől való elkülönülés, és ez a szellemi halál következett be akkor, amikor Ádám felségárulást követett el, és elszakadt Istentől. Aztán van a fizikai halál, amikor a test megöregszik, vagy valamilyen baleset éri, valami súlyos hatás éri. És van a örök, illetve második halál, ez pedig azt jelenti, hogy a pokol és a pokolban levők még a tüzes tóba vettetnek. Elsőként a szellemi halál jött be a földre, az édenkerti bukást követően. És ennek következménye a fizikai halál. Ha nem lett volna szellemi halál, nem lett volna fizikai halál sem. A szellemi halál, mint említettem, Istentől való elkülönülést jelent, illetve az ördöggel való közösségbe kerülést. A mostoha apával való egységbe kerülést jelenti. És az ember az édenkert idejében elszakadt Istentől, és kapott egy nagyon gonosz természetű mostoha apát. És a János 8.44-ben otthon megnézhetitek, hogy milyen a természete a mostoha apának. János 8.44. Ahogy az ember az édenkertben elbukott, Isten gyermeke helyett az ördög gyermekévé vált, és az ördög természetéből részesült. Lehetne egy félig ruhat almát befesteni, kisminkelni, mert ma már olyan technológia a rendelkezésre. De ha valaki beleharap, akkor megérzi, hogy az az alma belül romlott. Ilyen az ember, a bukott embernek a természete, a szelleme. Egy másik példa. Vannak különböző lóversenyek. Hogyha a startvonalhoz odaállítanának egy összvért, és ahogy elhangzik a rajt, lehet, hogy elindulna, de nem azzal az irammal, mint ahogy a versenylóval teszik. Át lehet festeni az összvért is lóformára, meg műsörényt és farkat lehet hozzá ragasztani, de attól még ő nem lesz verseny, ló, illetve az ő bensője, az a késztetés, hogy fusson, 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 az nem lesz meg. Tehát a természettel van a probléma. A belső természettel van a probléma. Mert az romlott meg az édenkerti bukáskor. A bűn és a halál szellemi törvényéről ír a Róma 8.2, és a halál és a bűn az szellemi eredetű. Ezért nem lehet az üdvösséget cselekedetek által megszerezni. Mert az egyik szellemi dolog, a másik meg fizikai dolog. És szükséges különbséget tenni a szellemi dolgok és a fizikai dolgok között. De van egy jó hírem. Ha az összvér nem is, de az ember új teremtésé válhat. Újjászülethet a belső ember a szelleme. Az újjászületés azt jelenti, hogy az emberi szellemünk született újjá Jézus Krisztus befogadásával. Alapjában véve az elveszett ember a rossz természete miatt nem tud Isten színe elé járulni. Nem tud Isten jelenlétébe menni. Mert a természete rossz. A bukott ádámi természet van benne. Mindaddig, amíg Jézust el nem fogadja. Ezért az embereknek, az elveszett embereknek egy isteni fajta életre van szükségük. Ez pedig a görögben azt mondja, hogy a zoé élet. A zoé élet, az isteni fajta élet. És ezt csak Istentől lehet megszerezni. És azért van erre szüksége az embereknek, mert a szellemük halott. A szellemük Istentől elkülönült. A János 10.10 a Biblia vízválasztója. Megmutatja a sötétség és a világosság oldalát, hogy melyik hogy működik. János 10.10-et el is olvassuk, és meg fogjuk látni, hogy az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Mivel Isten teremtménye az ember, azért nagyon haragszik rá. És mindenhol próbálja elgáncsolni. De Jézus miért jött? Második felében a versnek meg fogjuk látni. Azért jött, hogy zoé életünk legyen. Örök életünk legyen. Isteni fajta életünk legyen. És megváltson ettől a szellemi haláltól. János 10.10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővülködjenek.
Itt a tolvaj alatt nem az állarcos és a sperhaknés tolvajt kell érteni, mert a Bibliát szellemi értelemben kell vizsgálni. Ez a tolvaj az ördög. És a igéket más igék fényében kell vizsgálni. Másod pedig mondja az írás, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát ez a tolvaj itt egyértelműen a sátán. Az ember az élet fájától elszakadt a bukást követően, mert ki is üzetett még az édenkertből. Viszont, ha majd megnézitek a jelenések 2:7-et, az ember most visszakerülhet az élet fájához, azáltal, hogy elfogadja az Úr Jézus Krisztust. Olvassuk el, jó? Jelenések 2:7. Ti nem gondolkodtatok el azon, hogy mi lett az édenkerttel, vagy most hol van? Én ezzel szoktam gondolkodni. Jelenések 2:7.
Akinek van füle, hallja, mit mond a szellem a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van.
Tehát itt van az, hogy visszakerülhet az ember az élet fájához. A paradicsom az az édenkertet jelenti. díszkertet jelent. Valami nagyon szépet, ami nagyon szép. A földön úgy hívják, hogy botanikus kert, vagy hűvészkert. A földi édenkert az az átok miatt megsemmisült. De a mennyben megvan. Hát egyébként is a föld a mennynek a képmása. Tehát először minden a szellemi birodalomban valósult meg, teremtetett meg, és utána lett fizikai formában látható. Az ember is így teremtetett. Először a szellemi mi voltunkban teremtettünk meg. És utána lett a szobrászkodás, az agyag ember, az agyag bábú, amiben Isten belelehelte az ő szellemét, az életét. És ha valaki ebből kap mély megértést, hogy az ember hogyan teremtetett, könnyebben meg fogja érteni azt, hogy miért mondjuk hitben azt az ima után, hogy megvan, és utána fog megérkezni. Ez segítség lesz ahhoz, ezt mondta az Úr. Efézus 2:1-hez lapozzunk el. Amikor valaki hittel megvallja Jézus Krisztust élete urának és megváltójának, vagy más szóval urává teszi az élete feletti Jézust, a szelleme újjászületik, és ez az újjászületés azonnal megtörténik. Abban a pillanatban a szelleme élővé válik, és kapcsolatba kerül Istennel. Efézus 2:1.
Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.
Az eredendő bűn miatt a szellemünk holt volt, mindaddig, amíg be nem fogadtuk az Úr Jézust. És utána ez a zoé élet megelevenített bennünket. Nektek már nem kell föltenni a kérdést, de ha az Úr elétek hoz valakit, és beszéltek az Úr Jézusról, és az ő elfogadásáról, lehet, hogy ezt a kérdést fel kell, hogy tegyétek, hogy valóságos a te újjászületésed és üdvösséged? Egyébként ennek van egy jele. Akinek nincs üdvössége, nincs benne az Úr Jézus, az nem mondja Istent az Atyának. Csak azt mondja, hogy Isten. Aki befogadta az Úr Jézust, ő tudja mondani azt, hogy Atyám, vagy az Abba Atya, Bibliában találjátok ezt a kifejezést, az egy bensőséges atyai kapcsolatot jelent. A másik dolog pedig, amit fel lehet tenni kérdésként, szükség esetén, ha az Úr így vezet, hogy a szellem bizonyságot tesz a szívedben arról, hogy Isten gyermeke vagy? Mert nem jó dolog megtévesztetnek lenni. Nem jó dolog félrevezetetnek lenni. Sokan úgy gondolják, hogy keresztények, de ismeret hiánya miatt valójában Jézus befogadása nélkül ők nem keresztények. Isten nagyon szereti azokat, akik szeretik őt. De ez nem elégséges. Az üdvösséghez be kell fogadni az Úr Jézust. Tegnap délután egy család meglátogatott, útbeestünk, és beszélgettünk egy kicsit. Ketten újjá voltak születve, hárman nem. És a végén megkérdeztem, hogy mielőtt elmentek, imádkozhatunk együtt békességért, áldásért. És ez egy nagyon jó rávezető, ilyen futószalag, mert nem rögtön az vágódik a mellébe, hogy mondd el velem az üdvösségimát. Hanem imádkozhatom, érted? És mindenkinek van valami nyűgje, gondja, baja, és azt mondják általában, igen. És az, kérd meg az Urat minden nap, hogy adja a szavakat a szádba, és fogod tudni, hogy mit kell akkor mondani, hogy imádkozzál. És elkezdtem így imádkozni, áldást a családra, az Úr megtartó kegyelmét és hasonló jókat. És utána jött a váltás, hogy akkor ezt most mondjátok utánam. És mondták az üdvösségimát, úgyhogy hiszem, hogy három új élet született tegnap. Nem szabad ezeket a lehetőségeket kihagyni. Tudjátok miért? Egyrészt azért, mert az üdvösséget csak ebben a földi életben lehet elnyerni. Azért, mert mindjárt odaérünk a tanításban, hogy az üdvösség feltétele, az újjászületés, ehhez pedig hinnünk kell a szívünkben és a szánkkal kimondani, hogy Jézus Krisztus feltámadt, mert a feltámadáson múlik minden. Ha Jézus nem támadt volna fel, ha Jézus le tudta volna magát szedni a keresztről, megtehette volna, akkor nem lenne megváltás. Nem lenne üdvösség. Nem lenne út az Atyához. Tehát az ember csak akkor tudja hangosan kimondani ezt a megvallást. A kereszténység legfőbb imája az üdvösség ima. Hogyha itt van még testben a földön, és tud beszélni, ki tudja nyitni a szájacskáját. Ha meghalt, nem tudja kinyitni a száját. Hogy tudja elmondani az üdvösség imát? Sehogy. És sohasem lehet tudni, hogy mi történik a következő 5 percben az illetővel. Egy esetben egy fiatal lány zokogva ment az oltárhoz, amikor máshol ugye kihívják ugye az üdvösségre és a Szent Szellem keresztségre az újakat, és megkérdezte a pásztor, hogy miért sírsz, miért zokogsz? Azért, mert a barátom nem engedi, hogy Jézus befogadjon a szívembe. Kirohant a templomból, nem nézett körül az úton, az autó elgázolta. És eltávozott az élők sorából, üdvösség nélkül. Egy másik pásztor, aki fölment egy magas épület tetejére, valamiért, ilyen toronyház tetejére, és egyszer csak megszólalt egy hang, hogy ugorj le. De mivel ismerte az igét, visszaszólt, hogy ugorj te, én bolond lennék. Tehát, ha az embereknek nincs bibliai ismeretük, az halálos is lehet. Nem tudják, hogy honnan jönnek ezek a hangok, késztetések, mert ismeretlenek a Biblia felől. Hózsiás könyvében azt olvassuk, hogy elvész az én népem, mert ismeret nélkül való. Úgyhogy nagy örömömre van, félretettem minden egyéb munkát, mert az Úr munkája az első, és ezt a családot ugye fogadtuk egy rövid időre, beszélgettünk, időt szántunk erre, és köszönjük az Úrnak a nyitott szívüket. Van olyan gyülekezet, én találkoztam olyan gyülekezettel, nem a miénk, hogy nem rögtön mondják el az üdvösség imát, hanem érjen még a szíve, nyíljon még a szíve, vágyakozzon az Úr Jézusra. Ebben is van valami, mert nem biztos, hogy az első alkalommal megnyílik valakinek a szíve, aki idegenként becsöppen egy közösségbe. De én a lehetőséget mindig megadom, mert elmondjuk az üdvösség imát, és nehogy úgy járjon, mint ez a fiatal lány, aki kiszaladt az utcára és ágázolt az autó. A lehetőséget ti is adjátok meg mindenkinek, ha másképp nem, akkor egy Jézusképpel. És a felelősség már az övé. Lapozzunk a 2 Korintus 5.17-hez. Az újjászületés az egy természet feletti csoda. Mert Isten végzi ezt el bennünk, pontosabban végezte bennünk, a szellemünkben, és aki most fogadja be az Úr Jézust, az pedig most történik meg benne. Az újjászületés az élet és halál kérdése. És minden, ahogy említettem, a feltámadás körül forog, a feltámadáson múlik. Mert ha nem lett volna feltámadás, nem lehetne új életre megszületni. 2 Korintus 5.17.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.
Amen.
Amen.
Tehát újjá lett. A belső emberünk megújult Jézus Krisztus elfogadásával. Ez nem más, mint a Szent Szellem közvetlen beavatkozása az életünkbe, a bensőnkbe. És a szellemünk, a belső emberünk teljesen megváltozott. Nem az a gonosz ördögi természet van tovább az emberben Jézus elfogadása után, hanem a zói élet, az isteni fajta élet, az isteni fajta szeretet. Hogy jön létre az új élet? négy lépésben röviden elmondom. Először is fel kell, hogy ismerje az elveszett, hogy Isten nélkül reményvesztett és elveszett. Második pont. Fel kell ismernie, hogy Jézus érte halt meg, hogy őt megmentse. Érte és helyette volt a kereszten, úgy, ahogy értünk is. Ezeket fel tudjátok használni, ezeket a pontokat, amikor predikáltok másnak. És az Úr Jézus véráldozata pont azért volt, hogy bennünket megváltson, visszaállítson az eredeti pozícióba. A harmadik pont pedig a megvallás, az üdvösség ima elmondása, hogy Jézus tegye az élete urává. A negyedik pont pedig megköszönni, hogy a Szentvér által a bűn, az eredendő bűn eltöröltetett, és megköszönni az örök életet, az újjászületést. A Római Levél 10.9.10-et nagyon ismeritek, most nem olvassuk fel. Most kell figyelmet fordítani az örök jólétre. Tehát ebben a földi életben van lehetősége az embernek, hogy befogadja az örök életet, és a mennyei útlevelet megszerezze. Nincs más mód. Jézus maga mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem mehet az atyához, csak rajtam keresztül. Az üdvösség feltétele. Szívvel hinni, és szájjal kimondani. És ezt csak akkor tudja megtenni az ember, amikor testben itt él a földön. Mert miután eltávozott az élők sorából, a szája nem fog működni. Az új élet, a zói életnek az oka, az édeni bukás, a célja pedig, hogy átkerülni a sötétség hatalmából a világosság országába, Isten országába. És hálát adunk Istennek, hogy ez velünk megtörtént, és sokakkal megtörtént, akik felé szolgáltatok. Talán az ima konferencián hallottam, hogy a magyar nyelvterület, ami ugye átnyúlik a határon túlra is, a magyar nyelvterületről 98%-ban az egyházunk szolgálata által kerültek az emberek a mennybe. A többi egyház közül sokan nem értik az üdvösségnek a lényegét, a fontosságát, és hány helyen hallottatok evangelizációs alkalomról a környéken, rajtunk kívül? Ez azt jelenti, hogy nem értik a lényegét. És ez egy nagyon fontos mutató. És nem csak a pásztori szolgálatok, meg az evangélista szolgálatok szerepelnek ebbe a 98%-ba, hanem az a munka, amit ti végeztek, mint szentek és a gyülekezet tagjai, akár a örömhíradó, az újságok, a szórólap és egyéb más osztással, vagy pedig az imádság elmondásával. Az embereknek döntést kell hozni a szívükben arról, hogy be akarják-e fogadni az Úr Jézust. Kell egy határozott döntés, egy tudatos döntés. És amikor ezt meghozzák, utána már könnyű az üdvösségimát elmondani, elmondatni. Csontban jelent meg a gyógyító kenet. Köszönjük az Úrnak. Mindenkinek az életében szükséges, hogy a váltó állítást elvégezze. És megint rajzolok a táblára. Van egy adott vágány, egy egyenes szakasz, aminek a végét nem látjuk. A végén egy ütköző bak van, mint a déli pályaudvaron. De nem egyszer a mozdony úgy neki ment az ütköző baknak, hogy kiszakította és bement az épületbe, sőt a múlt században volt olyan, hogy a gőzmozdony fele lógott ki a vérmezőre, és ott lógott a levegőben a semmibe. Az emberek, akiknek nincs bibliai ismeretük, azok ezen az egyenes pályán rohannak. Ez az ő életük. De valamikor szükségeltetne egy váltóállítás, akár fiatalkorba, és hála az Úrnak manapság sok gyermek is jár ugye a különböző ifjúsági szolgálatokba, akár középkorba, akár időskorba, vagy az utolsó percekben, de valamikor a váltót át kellene állítani ahhoz, ezzel a tudatos döntéssel, hogy ne az ütköző bakba végződjön, zuhanyol le a mélységbe, hanem felfelé íveljen a pályája. Így felfelé. És ugye ez a felfelé ívelő pálya a mennyországot akarja jelképezni. De amíg az emberek nem tudják, hogy ezt a váltót nekik át kellene állítani, azaz befogadni az Úr Jézust, és átkerülni a sötétség hatalmából a világosság országába, addig nem fogják megtenni. Ezért mondta az Úr Jézus azt, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Csonkavágány jelenti a sötétség birodalmát, a felfelé ívelő vágány pedig a világosság országa felé mutat. Ez egy jó szemléletes dolog, és hiszem, hogy ti is tudjátok használni, és mások figyelmét is felhívni erre a lehetőségre. Minden ember úgy látott napvilágot, és mai napon is úgy lát napvilágot, hogy benne van az élet és a halál. Az ember ugyanis magába hordozza az ádámi bűnös és bukott természetet. Mit gondoltok, mi a legnagyobb csoda? Nem az, hogy valaki kiszáll a tolószékből gyógyultan. Az is egy hatalmas csoda. De a legnagyobb csoda az, amikor az emberek befogadják az örök életet, az isteni fajta zoé életet, és a belső emberük újjászületik. Azaz, az életükben történik egy rendszerváltás, mondhatom úgy is, hogy apaváltás. És ez nem más, mint átkerülni a sötétség hatalmából a világosság országába. És ezt a váltóállítással lehet elvégezni. Az újjászületés csodáját igazából szavakkal nem tudjátok ti sem elmagyarázni. Én is azt mondtam tegnap, hogy ezt csak átélni és megtapasztalni lehet. Nincs más módja. Körül lehet írni, szépeket lehet mondani róla, de a teljességet nem lehet szavakban átadni. Hogy köttetik egy szerződés, egy szövetség? Az oldás és kötés hatalma alapján. Így köttetnek meg a házasságok, és így köttetik meg az Úr Jézussal az örök szövetség. Hogy döntünk mellette, és behívjuk az életünkbe. Hála az Úrnak, ezért mi már túl vagyunk. És ezt a szövetséget, ezt a közösséget csak tudatos felbontással lehet megszüntetni. Házasságot meg lehet szüntetni, ugye? Meg. Üdvösségét is meg lehet szüntetni? Megám. Tudatos döntéssel. Hegen ír egy példát erre az egyik könyvében, hogy volt egy pásztor feleség. És annyira dicsérték a szépsége miatt a fiúk a környezetében, hogy egy kicsit ugye elszállt, és kiszállt a férje mellől a szolgálatból, el is hagyta őt, aztán végül is talán el is váltak. De a lényeg az, hogy az Úr megmutatta, hogy ez a hiúság, dicsőség hogyan jött be a szellemébe, hogyan engedte be. Először csak a gondolatába, aztán a szellemébe, és utána annyira hatalmába kerítette a világ, mint az ő szépsége, hogy megtagadta az Úr Jézust. Hát ha meg lehet kötni a házasságot, fel is lehet bontani. Lehet üdvösségre jutni, de egy tudatos döntéssel vissza is lehet csinálni az egészet. Ez az egyik. Tehát az oldás kötés hatalma alapján. A másik pedig, amiről a Biblia ír, a Szent Szellemnek a káromlása. Ezzel lehet elveszíteni az üdvösséget. De ehhez már szellemben felnövekedett embernek kell lenni. Itt elhangzott két szó, hogy újjászületés és üdvösség. Az újjászületés az első lépés, mert az újjászületés által nyerjük el az üdvösséget. Kegyelemből és hitáltal. Tehát először a szellemünk újjáteremtése történik meg, és utána nyerjük el az üdvösséget. Az üdvösség jelentése a következő. A görögben a szodzó szót használják erre, és eléggé kiterjedt. A régi Bibliában a ugye azt olvassuk egyik helyen, hogy megtartatol, az újabban meg azt hiszem az van, hogy üdvözülsz. Mind a kettő ugyanazt jelenti, mert a tartalmát figyeljétek meg, a jelentését figyeljétek meg. Megtart, biztonságban megőriz, megment, kiszabadít, biztonságba helyez, meggyógyít, üdvözít, ígéretet betart, elrejt, életben marad, biztonságba kerül, és szerencsésen célba ér. Tehát ez Isten védőszárnyát jelenti, és igen kiterjedt ennek a jelentése. Ahogy visszagondolok az újjászületésünk utáni rövid időszakban, egyszerűen eltűntek az izületi problémáim. 40 éves voltam, és már ásás, fahasogatás közben jelentkeztek ezek a tünetek, és gondoltam, mi lesz én velem? Még csak 40 éves vagyok. Voltak különböző emésztési problémáim, egyszerűen eltűntek. Csak úgy visszagondolok, hogy hát nem is tudom, mikor tűnt el. Mert itt van benne az, hogy meggyógyít. Az üdvösség szóban itt van benne, hogy meggyógyít. Azt is jelenti. Feleségemet még akkor nem ismertétek. Nyáron nagy, sötét szemüvegben járt, mert egy olyan allergiás tünet uralta a testét, hogy vörös volt, reggelre összeragadtak a szempillái, ki se tudta nyitni, kapott rá különböző kenőcsöket, cseppeket, de igazából picit, ha enyhítette a tüneteket, de és viszketett rettentően. És hála az Úrnak egyszer csak eltűnt. Nem külön speciálisan egy ima szólt ezért, vagy egy gyógyítósor, vagy bármi, egyszerűen felszámolódott, megszűnt. Tehát akinek megvan az üdvössége, eleve birtokolja az egészséget. Két dolgot szeretnék még elmagyarázni. Van, akik félreértik azt, hogy örökölni, és azt, hogy nem mehetnek be. A Galata 5-ben fel van sorolva a testnek a cselekedetei. És ott van a végén, hogy akik ezt meg ezt teszik, azok nem örökölhetik Isten országát. És erre szokták azt mondani, hogy ez parázna, életet folytat, ez a pokolba jut. De Biblia nem ezt mondja. Azt mondja, hogy aki újjászületett és a testének engedve testi életmódot folytat, az csorbítja a saját áldásait. Tehát nem örökölheti. Nem azt mondja, hogy nem mehet be. Nem örökölheti Isten országát. Tehát szeretném kihangsúlyozni, hogy az az újjászületett keresztény, aki netán parázna, részeg, gyilkos, netán öngyilkos, nem jut a pokolba. És ahogy én vissza tudok emlékezni, az előző századokban, de még a gyerekkoromban is, aki öngyilkos lett, azt hátrányos körülmények között temették el. Kenneth Hagin ír erről, és nagyon jó megértést ad. Az ő anyukája is gyenge idegzetű volt, az édesapja nagyon korán elhagyta őket, és az anyukájukra maradt a 3-4 gyerek. És hát ez egy kicsit az idegeit megviselte, és a konyha kés dugdosni kellett előle. Mert voltak olyan pillanatai, amikor nem volt beszámítható. És ott magyarázza el Hagin, hogyha valaki gyomorbetegségben meghal, például, akkor azt mindenki természetesnek veszi. Egy gyomorbetegséget mindenki természetesnek vesz, és normális körülmények között elmetemetik. De ilyen módon az elme nem lehet beteg? Dehogy nem. Ugyanúgy lehet beteg. Tehát az öngyilkosok sem a pokolba jutnak, mert ha megvolt az üdvössége, akkor megvan a mennyei útlevele. Volt egy beteg pillanat. Úgyhogy ezt nem szabad félreérteni. Aztán a János 3:5-ben, amikor Jézus a Nikodémusznak szól, és tanítja ugye az üdvösségnek a lehetőségéről, a mennybejutás feltételeiről, akkor azt mondja, hogy aki nem születik újjá, az nem mehet be a mennyek országába. Ez kimondottan arra szól, hogy ha valaki nem született újjá, és nincs meg az üdvössége, az nem mehet be Isten országába. Nincs meg az útlevele. Nincs meg a joga, hogy belépjen. Tehát látjátok, hogy különbség van, hogy nem örökölhetik Isten országát, és nem mehetnek be Isten országába? 1 János 5, 11-12. Köszönjük, Uram, hogy az időnket behoztad. Mindössze két hely van a szellemi világban. A menny és a pokol. És nincs átjárási lehetőség. Amit az emberek itt választottak, vagy nem választottak, ha nem választottak, akkor a pokolba jutnak, mert a váltót nem állították át. Ha választottak, akkor meg a mennybe jutnak. Ez a két hely van. És a gazdag és a Lázár történetében ez egyértelműen látszik. Hogy egyik az jó hely, a másik az rossz hely, és a kettő között nincs átsétálási lehetőség. Nem lehet túrautat szervezni egyik helyről a másikra. 1 János 5, 11-12.
És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban.
Most az életet helyettesítsük be Zoéra, az isteni fajta életre. Úgy olvassuk?
Akié a fiú, azé a Zoé. Akiben nincs meg az Isten fia, a Zoé sincs meg abban.
Ez van. Tehát, ha benne van valakiben az Úr Jézus, megvan az örök élete, ha nincs benne, nincs meg. Ettől világosabban és egyszerűen nem lehet elmagyarázni. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy az üdvösség megszerzéséhez tudatos döntés szükséges. És az elvesztéséhez is tudatos döntés szükséges. Pál nagyon szépen írja a Róma 8-ban, hogy semmi sem szakaszthat el a Zoé élettől engem, az isteni fajta élettől. Ő tudatosan és véglegesen döntött Isten mellett, és az Úr Jézus mellett. Azért állítja ezt, hogy semmi nem szakaszthat el. Azt is tudjuk ugye, hogy a Efézus 2:8-9 alapján az üdvösség nem cselekedetekből van. Ha nem cselekedetekből van, akkor annak az elvesztése sem lehet cselekedetekből. Tehát visszautalnék az előbbi felsorolásra, hogy aki parázna, részeg vagy gyilkos, ezek mind cselekedetek. Cselekedetek által nem lehet üdvözülni. Cselekedetek által nem lehet elveszíteni az üdvösséget. Ez egy jó hír, ugye? A részegek, a tohányzók sokszor fejükhez vágják, hogy te pokolba jutsz. De ez nincs benne a Bibliában. Tehát a szellemi és a fizikai dolgokat nem szabad összekeverni. A fizikai dolgok, tehát a jó cselekedetek, nincsenek hatással a szellemi dologra, a bűnre. Ezért nem lehet jó cselekedetek által üdvözülni. Érthető ez így? Hogyha mi, már pedig megtapasztaltuk a Zoé életet, mert részesei vagyunk a Zoé életnek, az isteni fajta életnek, akkor kötelességünk az, hogy másokat is életre segítsünk. Ezt a Márk evangélium végén az Úr Jézus nagyon szépen elmondja, hogy menjetek a széles világra, és hirdessétek az evangélium minden teremtésnek. De ehhez ki kell, hogy képezze a szenteket az Úr. És saját magunkat ki kell képezni. Az üdvösség imát úgy meg kell tanulni otthon, hogy el ne akadj, amikor éles bevetésre kerül a sor. Amikor az Úr eléd hoz valakit, szükséges, hogy felismerd, kivel áll szemben. Lehet, hogy egy üdvözült. Én is találkoztam ilyennel. Jött egy katolikus ismerősünk, mondta, hogy neki már rendben van ez a dolog. De megkértem, hogy megerősítésképpen mondjuk el. Jézus tiszteletére ezt az imát. Elmondta velem. Többet nem kell szekálni őt. Mert megvan az üdvössége. Aztán, aki issza a szavaidat, és elfogadja a különböző papírokat és szórólapokat, annak nyitott a szíve. Tehát munkálkodj tovább. És hamarosan elérkezik az a pont, amikor vagy el tudod hozni, vagy el tudjátok mondani az üdvösségimát. A harmadik pedig, hogy valakinek be van zárva a szíve, aki visszautasít. De ne felejtsétek el, ha ez fájdalmas is, egy kicsit, az Úr Jézusnak, aki bennünk lakik, hogy ezek akkor is maguk, amit felévetsz. És a mag tudja a dolgát. Mert a kiskertben is a mag a maga idejében, amikor megvan a megfelelő hőmérséklet és a csapadék, akkor ki fog kelni. Az üdvösségre vezetés lépései. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a Szent Szellem vonzása nélkül mi kevesek vagyunk. Tehát küld ki a Szent Szellemet, hogy vonzza az illetőt, a családtagokat, ismerősöket, munkatársakat. Ki kell küldeni az aratómunkásokat, mert nem biztos, hogy te vagy a megfelelő aratómunkás. Vagy pedig, ha valaki túl távol van, akkor Istentől kérni és kirendelni aratómunkásokat. A szeméről levágni és leimádkozni a sötétség leplét, hogy meglássa a Krisztus dicsőséges voltát. A negyedik pontunk, kiárasztani a kijelentés és bölcsesség szellemét felette. Valamit ne felejtsd el végül, legvégül követelni Jézus nevében az ördögtől, hogy engedje el követelni az üdvösségét és a szabadulását. Tehát be kell gyakorolni az üdvösségre vezetésnek a módját. Ne felejtsd el, hogy te Isten országának a nagykövete vagy. És ilyen módon képviseld azt az országot, a menny királyságát. És a lehetőségeket pedig meg kell ragadni. Nem szabad elszalasztani. Mert nem tudni, hogy az ördög milyen tervet készített az ő számára. Hova készítette a csapdákat? Tehát fontos az evangelizáció. Fontos az emberek felé való szolgálat. Az elveszettek felé való szolgálat. És ez mindannyiunknak a feladata. Köszönjük az Úrnak a jelenlétét, és hogy munkálkodik bennetek, rajtaktok keresztül, és a királyságban mindazokkal együtt leszünk, akik rajtunk keresztül jutottak az Úrhoz. Halleluja! Legyetek szívesek, álljatok fel! A Hiszek egy imájára hívunk meg benneteket, de mi a Pál apostol levél alapján mondjuk. Pál apostol pedig azt írja, hogy aki a szívében hiszi, és szájával kimondja, hogy Jézus Krisztus meghalt, feltámadt, és megkéri, hogy legyen az élete ura, akkor újjászületik a belső embere, a szelleme, és üdvösséget nyer. Így hangzik az imádságunk. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok!
Eléd állok!
És fenn hangon imádkozom!
És fenn hangon imádkozom!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Istennek fia!
Istennek fia!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus!
Meghalt az én bűneimért!
Meghalt az én bűneimért!
A Biblia tanítása szerint!
A Biblia tanítása szerint!
Hiszem, hogy Jézus!
Hiszem, hogy Jézus
feltámadt a halálból,
feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus,
kérlek, Jézus,
költözz a szívembe,
költözz a szívembe,
és teremts újjá engem,
és teremts újjá engem.
Kérlek,
kérlek,
legyél az én uram,
legyél az én uram,
megváltom és gyógyítom,
megváltom és gyógyítom,
elfogadom a megváltó munkádat,
elfogadom a megváltó munkádat.
És hittel megvallom.
És hittel megvallom.
Jézus.
Jézus.
Te vagy az én uram.
Te vagy az én uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva.
Meg vagyok váltva.
Újjászülettem Krisztusban.
Újjászülettem Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
Az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Ebben a pillanatban a kívülről nem is változtunk meg, és nem kell igazolvan cserélnünk, de belül a szellemünk az megváltozott. Újjáteremtődött. És ezt Isten természet feletti módon teszi. Ez az újjászületés, a szellemi újjászületés. Emlékezzetek arra, amikor a János evangéliumban olvashatjuk, hogy amikor Nikodémusz odament Jézushoz, és megkérdezte, hogy hogyan lehet a mennybe jutni. És Jézus azt mondta, hogy szükség néktek újonnan születnetek. Mert aki nem születik újjá, nem láthatja meg Isten országát. Ez a belépő a mennybe. A Jézus Krisztus befogadása. Tudatos befogadása. Akaratlagos befogadása. Hittel elmondott megvallás alapján. A másik pedig, amit a Lukács 11.13-ban olvasunk, hogy Isten nagyon szívesen adja ajándékképpen a Szent Szellemét, a Szent Háromság harmadik személyét, hogyha mi kérjük. Hát ha csak ennyiből áll, hogy kérni kell, akkor ez nagyon gyorsan fog menni. Segítségünkre van egy imádság, ami így hangzik. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben,
azt tanítod az igédben,
hogyha valaki Jézus nevében kéri tőled a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei atyám, a te igéd alapján
Jézus nevében
kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem. A Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok imádkozni. Ahogy a Biblia tanítja. Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézusom.
A Szent Szellem örökké bennem él. És velem marad.
És elvezet minden igazságra. Amen. Gyorsan imádkozunk értetek. Addig még elmondom, hogy két könyvet ajánlok a mai tanításhoz, az Új Teremtés Valósága és az Újjászületés című könyvek. Akik újak, azoknak egyszerre lehet, hogy túl sok ez a könyvmennyiség, de hogyha havonta egy-egy könyvet megvásároltuk, akkor az nem jelent számotokra terhet, anyagi terhet, viszont tudtok növekedni általa. Kiárasztjuk az isteni fajta életet feletted, a Jézus nevében a Zoé életet, a Jézus nevében az áttöréseket, a szabadulásukat szóljuk. Köszönjük, Uram, a te megtartó kegyelmedet a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a te megtartó kegyelmedet, és hálát adunk, Uram, a Zoé életért. Áradj kenet a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az isteni fajta életet. Hálát adunk, Uram, hogy áthoztad a gyermekedet a sötétségből a világosság országára. Köszönjük, Uram, az üdvösségét, amely magába foglalja a szent egészséget, a test épségét a Jézus nevében. A Jézus Krisztus szent nevében. 1 Péter 2:24 valóságát valljuk meg felettem. Kezünket tesszük a kelmékre, a szövetekre, a ruhadarabokra a Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk a gyógyító kenetet, a szent erőt a Jézus nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. És raktározódj a szövetekben, úgy, ahogy a korai egyházban is ez megtörtént. És Pál testéről elvitték a kenettel telt ruhadarabokat. Köszönjük, Uram, a kereszten bevégzett munkát. És hálát adunk a te szabadításodért, a kiontott drága szent véredért, és köszönjük, hogy te sebeid által nyertük a gyógyulásunkat. És az 1 Péter 2.24 valóságát valljuk meg mindannyiunk teste felett, mert ez valóságot ölt az Úr Jézus Krisztus szent nevében, a hitünk alapján, a Jézus nevében. Amen. A múlt vasárnap egy olyan mélyen szántó tanítás volt a központi alkalmon, hogy amit számotokra nyomtattam, azt úgy bejelölgettem, hogy nem is adom oda. Nektek nyomtattam egy másikat. Hogy nekem is legyen otthon egy, mert annyira bejelölgettem, mert azzal még az Úrnak van valami szándéka. Igazából a megválaszolt imádság lépéseiről szól. És ez nagyon fontos, mert sokan imádkoznak, vagy mondhatom úgy is, hogy mindenki imádkozik, csak a válaszok nem mindig egyformán jönnek valóságba. Gyorsan elmondom. Az első lépés. A kérés egyértelmű megfogalmazása. Meg kell keresni hozzá az igét, hogy mire alapozzuk, és az alapján arra alapozva meg kell pontosan fogalmazni. Nem úgy, mint az egyszeri keresztény asszony, aki gyakran vallotta meg, ismerve a megvallásnak a fontosságát, hogy el akarom hagyni a szemüvegemet. El akarom hagyni a szemüvegemet. Ő valójában azt akarta, ugye, hogy meggyógyuljon a szeme, és le tudja venni a szemüvegét. Egyszer csak elvesztette a szemüvegét. Tehát pontosan meg kell fogalmazni. Kettes pont. Kérj, és ragad meg hittel a kérés pillanatában, az ima végén. Tehát el kell fogadni. Nagyon sokan ismerik az igét, hogy kérj, és adatik. A kéréssel nincs különösebb probléma, mert a keresztények tudnak kérni. Az elfogadással van a gond. Mert nem abban a pillanatban ragadják meg, amikor kérték, hanem kitolják a jövőbe. Ha most a gyógyulást vesszük, a tested állapotával kapcsolatban a szellemed mit mond? Azt mondja, hogy Jézus sebeivel meggyógyultam. De ha megkérdezed a testedet, mit mond? Nem gyógyultam meg, mert még látom a tüneteket. Tehát nem mindegy, hogy melyiket kérdezed meg. Most jön a hármas pont. A válaszra fókuszálj. Ez legyen a szemed előtt. És minden olyan gondolatot, amely nem támogatja a kérésedet, tehát a kételkedés, az ellenhit, és ezek a dolgok, ezeket vesd el. Azokkal légy közösségbe az ima után, akik támogatni tudják a hitedet, nem akik lehúznak. És ezért sokszor hallani azt, hogy ha valaki súlyos betegségben van, imádkoznak érte, és akár azonnal meggyógyult, az Úr kegyelméből, hogy ne menjen vissza abba a közösségbe egyelőre. Mert lehúzzák a hitét, és visszajön a betegség. Isten nem tud együtt lépni a kétségekkel és a hitetlenséggel. Négyes pont. Örködj a gondolataid felett. A Filippi 4.8 világosan leírja, hogy miről gondolkodjunk. Ötös pont. Készíts jövőképet, azaz lássad magadat annak a birtokában, amit kértél, hogy az megvan. És ez alapján tervez előre. Ez egy hitlépés, egy hitcselekedet. Hogyha mégsem úgy alakultak a dolgaid, ahogy gondoltad, akkor valószínű az ige eltávozott a szemedtől. Tehát vedd elő az írásokat, és újra vesd rá a szemedet. És csak az lebegjen a szemed előtt, hogy mit mond a Biblia. Ne az, hogy mit mond a test. Isten ott akar állni melletted, és ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha te az igén állsz. Egyetlen módon képes Isten munkálkodni az életedben, az igén keresztül. És az áldásait is az igén keresztül tudja kibontani. Hatos pont, a hálaadás. A hálaadás elősegíti a válasznak a megérkezését. Hetedik pont pedig, a hit megvallás valóságot szül. Nem csak az a fontos, hogy az ige alapján cselekedjünk, hanem az imában foglaltaknak megfelelő legyen a megvallásunk mindaddig, amíg a dolog valóságba nem jön. És az Urat csak emlékeztesd rá, hogy te már ezért imádkoztál, és mondd meg, hogy mit mond az ő igéje. Emlékeztesd az igéjére. Záró számon következik. Szívben jelent meg a gyógyító kenet. Szív. Életet, a Zoe életet.